Hát a dugóban, hogyha túl sok a benzin vagy a gázolaj felhasználása, akkor lehet, hogy azért néha van pittyergés, főleg, hogyha mondjuk egy áremelés után megy valaki tankolni. Egyrészt a dollár árfolyama bőven 300 fölött, ez is emeli a hazai kútárakat, meg persze a kőolaj világpiaci ára, de miért emelkedett az elmúlt időszakban inkább felfelé a kőolaj ára, annak ellenére, hogy az elmúlt egy napban azért volt némi mérséklődés, szóval mi hagyja a kőolaj árát? Kérdezem Székely Zsolt közgazdász, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Az olajpiacokon lezajlódó fejlemények azért az egy nagyjából természetes folyamat eredményeképpen születnek, erre tulajdonképpen mindannyian számítottunk. Azt, hogy miért emelkedik az olajár, annak két oka van, ha csak nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, egyrészt az erős kereslet. Megnőtt a globális kereslet, itt a második, illetve harmadik negyed évben tulajdonképpen mindenre szükség lett hirtelen. És ahhoz, hogy ezt a mindent legyártsa az ipar, és eljuttassa a gyártóktól a fogyasztókig, ahhoz rengeteg kőolajra van szükség. Ez értelemszerűen megnöveli az árakat. A másik az pedig egy pillanatfelvétel az olajipar jelenlegi helyzetéről. A tárolók kiürültek, rekord alacsony szinten vannak a tárolók, és egyébként pont tavaly ebben az időszakban arról beszélgettünk ebben a műsorban, hogy miért ilyen rekord alacsonyak az olajárak, miért mi vezethetett oda, hogy márciusban, 2020 márciusában negatív olajár volt, tehát fizettek azért, hogy valaki vigye el az olajat az oklahomai tárolókból, vagy vegye át a kötelezett helyett ezt az olajat, és pontosan ugyanez a probléma, hogy tavaly csordultig voltak tele ezek a tárolók, most pedig ennek az ellentetje zajlik, a tárolók kiürültek, ami nagyon, nagyon erőteljes hatást gyakorol a világpiaci árakra. Ez mondjuk a jelenlegi helyzet, és ebből következik az, hogy itt a napokban a 80 dollárt is átlépte a Brent jegyzése, amely 3 éves csúcsnak számít. Még az, hogy ez most visszament 77 dollár körülre, de kétségkívül ezek a legmagasabb itt az elmúlt években. És ennél sokkal izgalmasabb kérdés az, hogy közép, illetve rövid távon hogyan fognak alakulni az árak, hiszen abban mindenki egyetért, hogy sem a kereslet, sem a kínálat rövid távon nem fog változni. Hosszabb távon, vagy középtávon a kínálati oldal az változhat, hiszen vannak az OPEC országok, meg van Oroszország, akik abban érdekeltek, hogy egy magas szintű, vagy egy nagyobb ár mellett növeljék a termelésüket. Valószínűleg ilyen döntések is fognak születni a következő OPEC találkozókon, hogy a termelési kvótákat növelni fogják. Akkor itt van az Egyesült Államok, mint a világ legjelentősebb palaolaj, illetve palagáz kitermelője. Szintén növelni fogja a kibocsátást, mert ilyen magas árak mellett a palaolaj termelés egyre rentábilisabbá válik. És végül, de nem utolsó sorban még egy játékost kiemelnék, ez pedig nem más, mint Irán. Iránnak új elnöke van, és az Ebrahim Raisi elnök már többször hangsúlyozta beszédeiben, illetve nyilatkozataiban, hogy az iráni olajipar abban érdekelt, hogy egyre magasabb feldolgozottsági szintű termékeket és egyre magasabb hozzáadott értékű termékeket exportáljon, ami egy általános mondás, de egy kicsit a nyilatkozat mögé tekintünk, akkor azt a következőt is szűrhetjük le, hogy az új elnök vezette ország valószínűleg abban érdekelt, és az a célja, hogy a nyugattal fennálló konfliktusokat részben vagy teljesen megoldja, amelynek eredményeképpen Irán meg fog jelenni egyre inkább az olajpiacokon, ebből adódóan az árakra hatás fog gyakorolni, aképpen, hogy csökkenni fognak. De ez középtávú történet, rövid távon azért minden olajipari elemző és szereplőnek a véleménye megegyezik abban, hogy áremelkedésre számítunk. Ez akár 90 dollárnál is magasabb szintű árat jelenthet év végére.
Van ebben szerepe annak, hogy mindeközben nagyon úgy tűnik, hogy a szállítási kapacitás, vagy éppen a fogadókészség továbbra is akadozik, mert lehet látni olyan felvételeket, hogy például nem feltétlenül egyébként csak a kőolajnál, de a tankerhajók állnak kikötőknél. Például az Egyesült Államokban látni ilyen felvételeket. Valahogy a logisztikai lánc is az elmúlt másfél-két évben akadozik?
Igen. Hát az a logisztikai lánc, az hogy ez milyen hatást gyakorol az árakra, ez egy külön az egy külön kérdés lehet, de egy biztos, hogy a megnövekedett termelés, illetve a megnövekedett globális kereslet miatt a logisztika nem tudja tartani a lépést ezzel a tempóval. Hát az egy tény, hogy itt az elmúlt 10 évben, vagy a 2009-2010-es globális válságot követően a globalizáció mértéke az csökkent, vagy egyre inkább csökkent. Ennek következményeként a globális ipart kiszolgáló logisztikai lánc elkezdte visszafejleszteni, vagy legalábbis kevésbé fejlesztette a szállítási kapacitásokat, amelynek az eredménye az volt, hogy amikor tavaly megkapták az utolsó döfést, vagy nem is tudom, hogy nevezzem ezt, pont felkerült az íre azzal, visszaesett nagyon drasztikusan a kereslet, majd 2021-ben ez a kereslet nagyon erőteljesen megnövekedett, és ott állt a teljes logisztikai ipar, amely nem volt képes ezt az igényt kiszolgálni, és most sem képes ezt az igényt kiszolgálni. És ha most konkrétan a hajókról beszélünk, vagy a hajózási iparról, valamint a hajózási ipart kiszolgáló kikötői logisztikai kapacitásokról, amelyek szintén szűk keresztmetszetként jelentkeznek ebben a rendszerben, amely nem csak az olajiparra, meg a nyersanyagokra, hanem úgy általában erre gyakorol hatást, hiszen nem véletlenül, hogy ötszörösére megnövekedett mondjuk egy konténer eljutatásának a költsége Kínából államokba.
Egy másik téma, szerinted a télen fogunk fázni? Itt nem időjárás jelentést kérnék tőled, hanem arra célzok, hogy lehet arról hallani, hogy gáztározói töltés miatt az oroszok egyelőre visszafognak jelentős mennyiséget a földgázból, aztán a keresleti bővülés, tehát a nagy keresleti bővülés miatt az ázsiaiak rengeteg földgázt elszipkáznak Európától. Ez akár fűtés szempontjából is okozhat gondot, nem csak a fogyasztói árakban?
Hát, hogy mi Magyarországon fogunk-e fázni, az egyértelmű, biztos nem fogunk fázni, hiszen itt a magyar kormány kötött egy megállapodást a gázszállításokkal kapcsolatban, de mielőtt erre rátérünk, de azt látjuk, hogy a gázpiacokon is egy nagyon erőteljes árnövekedés következett be. Több oka van. Az első nyilvánvalóan ugyanaz, hogy megnőtt a globális kereslet, aztán ez, amit említettél te is, hogy az ázsiai megnövekedett fogyasztás miatt a korábbi cseppfolyós gáznak a töredéke jut el csak Európába. Aztán a csőrendszer, a szállítási rendszer nyári karbantartása miatt szintén korlátozott szállítási kapacitások álltak rendelkezésre, és talán a legfontosabb tényező az Oroszország geopolitikai játéka, ami miatt az elmúlt időszakban jelentősen visszafogta nem is a termelést, mert azt nehéz visszafogni, meg a földgáz tekintetében, de a kiszállításokat. Ugye ő is ugyanazt a játékot játsza, mint általában a nyersanyag kitermelők, hogy abban az esetben, ha akár gazdaságpolitikai, akár geopolitikai, vagy világuralmi tervei miatt indokolt, akkor nem szállít gázt, hanem a tárolóba száll, saját tárolóiba szállítja. Ugye ez történt itt az elmúlt időszakban. Ez azért történt, mert nem akartak olyan hosszú távú szerződéseket kötni, amelyek az ukrán tranzitvonalokon keresztül mennek. Meg akarták várni azt, amíg az északi áramlat 2 átadásra kerül. Ugye most ez megtörtént, és ha itt van egy kis magyar vonatkozás és ennek az ügynek, Magyarország éppen ezt az oroszországi geopolitikai célt támogatta azzal, hogy megkötötte ezt a megállapodást az orosz állammal, illetve a Gazprommal.
Aminek az ukránok nagyon nem örülnek, és hát úgy tűnik, hogy ebből a diplomáciai konfliktus is lett, de ez már egy másik téma. Székely Zsolt közgazdászt hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál az elmúlt nagyjából 10 percben, és jó munkát a mai napra, szia!
Én köszönöm, viszont hallásra!